jól énekelni. Hallanak a lap elején, hogy kifordítjuk a lapot, akkor egy kis mutatjuk megjelenni is. Mindenki meleg van, ugye? De akkor tudjuk követni a dallamot is, és el tudjuk énekelni az éneket, amely így kezdődik, Szent Jézus nevén Szent Világ.
jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet a mai Szent Igénk Ézsaiás könyvének 64. részéből a 3-tól a 8. versig terjedő szakasz. Ezt olvassuk itt. Öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Elébe mégy annak, aki örvend, és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. Imé te felgerjedtél, és mi vétkeztünk. Régóta így vagyunk. Megtartattunk-e? És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságaink, és elhervadtunk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne és beléd fogóznék, mert orcádat elrejtetted tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk, és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Imé, lásd kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk. Kedves gyülekezet, egy részlet ez egy imádságból, és pedig egy közben járó imádságból, amilyen típusú imából a Bibliában többet is találunk, ilyen Ábrahámnak a különös imádsága, amikor Sodomáért és Gomoráért küzd az Úr előtt, mintha piacon lenne, alkudozik, míg a végén megállapodnak 10 főnél, ha van 10 igaz ember Sodomában és Gomorában, akkor az Úr nem pusztítja el a várost. Ez a hite, a reménysége az ős atyának. És aztán ismerjük Mózes imáját, aki azért könyörög, mert a nép oly rövid Istennel járás után vissza kívánkozik Egyiptomba, és Egyiptom bálványait kész fölcserélni türelmetlenségében az Úrra, aranyborjút önt magának, és a körül tombol, és Isten talán éppen azért, hogy provokálja Mózes odaadását, azt mondja, állj félre, hadd pusztítsam el ezt a népet, téged nagy néppé teszlek, emlékszünk az imájára, amiben Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki a te könyvedből, amit írtál, ezt a népet mentsd meg, és ott is azzal érvel az Úr előtt, hogy Uram, hát szégyenbe maradnál, ha ezt megtennéd, mert hiszen a népek akkor úgy beszélnének rólad, mint aki csak arra volt elég erős, hogy kihozza népét Egyiptomból, de arra nem, hogy bevigye az ígéret földjére. Jól tudjuk, hogy nem Istent kell meggyőzni arról, hogy legyen tekintettel ellenségeinek a kunyolódására, szemléletére, hanem Mózesnek kell megerősödnie abban, hogy neki ott a helye, akár hűtlenné vált népe mellett is. És így tovább ismerhetjük Dániel közben járó imádságát a fogságban, és nem utolsó sorban Jézus főpapi imáját, ami János evangéliumának a 17. fejezetében található, ahol a tanítványait ajánlja az Úr kezébe, az örökkévaló kezébe, és azért imádkozik, hogy legyenek egyek, ne legyen széthúzás a tanítványai között, hogy megértse, megismerje, elfogadja ez a világ, hogy Istentől jött ő, és helyes volt kiválasztani ezeket a tanítványokat. Hát így Ézsaiás is most egy közben járó imádsággal fordul az Úr felé. Egyes nézetek szerint ez a szakasz itt a könyv végén már fogság utáni ima, és valamelyik vasárnap, az is lehet, hogy éppen a múlt vasárnap beszéltem arról, hogy van egy tévhit bennünk, hogy a szenvedés, a próbatétel, a fogság itt konkrétan, az jobbá teszi az embert is, és arra készteti, hogy legyen hűséges, normatartó. Viszont a tapasztalat az, hogy nincs olyan próba, nincs olyan fogság, nincs olyan megaláztatás, ami önmagában megváltoztatná az embernek a szívét, jobbá tenné, becsületesebbé és hűségesebbé. A legszörnyűbb körülmények közt is működik az önzés, a káröröm, a gyengék iránti irgalmatlanság, tévhit azt gondolni, hogy a nyomorúságban lévő emberek között nagyobb az összetartás. Ez nem így van, mindenki küzd a maga előnyeiért és életéért, és kevéssé van tekintettel a többiekre. Tehát önmagában a fogság, a 70 évi számkivetettség nem tette jobbá az embereket, és ezt tapasztalja Ézsaiás, tapasztalta Esdrás és Nehémiás, akik még a romba döntött ország és Jeruzsálem újjáépítése közben is kétségbe esetten sírva vallják meg, hogy az emberek szíve ugyanolyan irgalmatlan és önző maradt, és küzdeni kell azért, hogy az Úrhoz térjenek. Szóval a megtérést nem pótolja semmi. Legfőképpen pedig Isten nem büntetésekkel és bajokkal akar minket magához téríteni, hanem szeretetével. Az más dolog, hogy az élet veszélyes, nehéz küzdelem, Isten sosem beszélt más életről, lehetőségről, de ugyanakkor gyönyörűséges, egyedien szép, de mondom újra, nem büntetésekkel, veréssel, fájdalmakkal kormányoz minket az Úr, hanem szeretetével akar magához vonni. Nem olvastuk el a fejezet első két versét, de azért visszautalok egy kicsit rá, mert a kétségbeesett proféta azt mondja, hogy olyan zárt még az ég is. Bárcsak Isten széttépné az égnek a függönyét, és leszállna közénk. Ó, vaj, ha megszakasztanád az egeket, és leszállnál előtted a hegyek, elolvadnának. Jézus is beszél a hegyekről, mint problémákról, amelyek nagy gátakként állják az ember hitútját, és másutt is a Biblia első kötetében, a prófétai igékben egyebütt is szól az ige arról, hogy az örökkévaló hegyek is el tudnak olvadni, vagy porladni, hogy Isten felszámolja azokat az akadályokat, amelyek előttünk tornyosulnak, hogy elérhessük céljainkat. Ó, bár megszakasztanád az egeket, és leszállnál előtted, a hegyek elolvadnának. És akkor most nézzünk rá erre a kis szakaszra, amit kiemeltünk az imádságból, és én öt dolgot hadd húzzak alá abban, amit felolvastunk. Az első kérdés, hogy vajon hány Isten van? Talán kicsit feláborodott válasz is nyilván az erre, hiszen egy templomban ülünk hívő emberek között, hogy hát ha van, akkor csak egy van. Nincs több Isten. Vannak úgynevezett istenek, vannak, lehetnek bálványok, vannak olyanok, akik azt képzelik, hogy ők istenek, de Isten csak egy van. És akkor jön a következő kérdés, jó, ha egy van, akkor az milyen az az Isten? Mindenkinek van erről elképzelése, és a saját Isten képében tud az ember tévedni. Valljuk meg őszintén, hogy az emberismeretünk is hasonló, vannak előítéleteink, néha kellemesen csalódunk, máskor meg csak úgy nagyon nagyot csalódunk emberekben, akiktől mást, többet vártunk. Ilyenek vagyunk, hogy nem tudunk azonnal mindent áttekinteni, és a maga mélysége szerint megítélni, akkor miért képzeljük azt, hogy Istenről mindent tudunk, és tökéletesen értjük az ő szándékait, működését, tetteit, tetteinek a mozgató rugóit. Miért gondoljuk, hogy Istenben csalódtunk alkalmasint, akkor, amikor valamit, amit talán embereknek kellett volna megoldani, nem láttunk úgy teljesülni, ahogy szerettük volna, és akkor ezt kivetítjük Istenre. Isten nem volt ott, nem bizonyult felelősnek, nem jött időben. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, vagy az egyiptomi rabszolgaságban végre meghallja az Úr az embereknek a szavát, de hol volt az előző évszázadokban? Mindig is érdekelt azoknak a sorsa, és nagyon sokra becsültem azokat, akik nem ismerték közvetlenül a szabadokat, és nem érték meg azokat, akik ismét szabadokká lettek, hanem akiknek csak az elnyomás időszaka jutott, és az ő dolguk volt, hogy a reményt ébren tartsák, a méltóságot. Sokszor említjük, hogy ott akkor Egyiptomban az élet, a jövő, a szabadság reményét egy halott ember tartotta igazán életben. József volt, aki úgy rendelkezett, hogy ne temessék el a koporsóját, az osszáriumát, majd vigyék haza, hogyha újra szabadok lesznek, és hogy haza kell vinni Józsefet, amikor újra szabadok leszünk, van egy ilyen feladatunk, egy örökségünk, ez mindenkiben egy kicsit életben tartotta a reményt. Ránézünk a koporsóra, ott a koporsó, muszáj gondolnunk a szabadságra, mert itt van temetetlenül közöttünk egy halott. Nem tudjuk a végtisztességet megadni neki. Úgy rendelkezett, hogyha szabadok leszünk, akkor vigyük haza. Rendelkezhetett volna úgy is, hogy rögtön halála után vigyék és temessék el, ahogy ezt az édesapja Jákob Izrael kívánta, József hazavitte és Hebronban eltemette, ott, ahol most ezek a szörnyűségek történtek éppen. De tudatosan akart föld fölött letni haló koraiban is, hogy ébren tartsa a reménységet. Na de térjünk ide vissza. Öröktől fogva nem hallottak, és fülükben sem jutott, szem nem látott más Istent, te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja, és itt kettős pont kellene, hogy következzék, mert a második dolog, amit említeni szerettem volna, az az, hogy hogyan is cselekszik ez az örökké való Isten azokkal, akik őt várják. Tegyük gyorsan hozzá, hogy nem csak azokkal, akik őt várják, mert vannak olyanok, akik nem várják őt igazán, és Isten mégis meglátogatja őket, megszólítja őket is, hiszen hiányoznak neki. Mi azt képzeljük időről időre, hogy jobban aggódunk szeretteinkért, mint ő. És szeretnénk tanácsokat adni, hogy mit csináljon az Úr. Vagy megróljuk őt, Uram, nem veszed észre? Nem veszed észre, hogy elveszünk? Vagy Mária, Jézus anyja, Uram, nincs boruk, vedd észre, hogy probléma van és szükség van rád. De hát mi közöm nekem hozzád, ó asszony, mondja ott akkor Jézus. Miért gondoljuk azt, hogy Isten figyelmét elkerülik a földön lévő dolgok, amikor imádkozunk és mások ügyét az Úr elé visszük, akkor nem a szunnyadó és a világról megfeledkező Istent kell felébresztenünk, hanem nekünk kell együtt mozognunk vele. Nekünk kell lépésről lépésre megvallanunk, hogy fontos, saját, kicsinyes ügyeinknél is fontosabb azok ügye, akikért közben járunk. Ugye közben járó imádságról van most szó, újra említem ezt, és a közben járók mindegyike nem önmagáért, hanem népéért, tanítványaiért, szeretteiért imádkozott. Igen, most különösen is szívünkre helyezi az Úr azt a fajta imát, ami nem a saját ügyünket érinti. Uram, add ezt, Uram, add azt, Uram, add többet, Uram, segíts meg engem, hanem amikor elkezd jobban foglalkoztatni a másik sorsa, a népemnek a sorsa, a vaksága, az erőtlensége, az alkalmatlansága, a körülöttem élők miatti tehetetlenségem, úgy szeretnék valamit tenni, és megyek az Úrhoz, néha szabálytalan mondatokat mondok, majd erre is rá fogunk térni mindjárt, de itt, aki őt várja, ez nem a személyes problémája miatt várja az Urat, ahogy várjuk a mentőt rosszul létünk idején, hanem valakiért várja az Urat. Ez a mi Istenünk, aki szeretné, ha mint ő olyanok lennénk mi is. Az Isten képére való formálás az kizárja az önzést. Istennek élete van önmagában, de nem önmagáért él. Minden az önzésről szól ebben a világban. Ki szeressen engem, ha nem én magamat? Ki harcoljon az én ügyeimért, ha nem én harcolok? És senki nem tud úgy küzdeni a dolgokért, mint én magam. De Isten azt szeretné, ha túllátnék önmagamon, és nem önmagamért élnék, azt ráhagyná, mint a szerelemben is. Sokszor elmondom az esküvői prédikációban, hogy az igazi szerelem az arról szól, hogy akár a kockázat vállalásával is, teljes odaadással szeretem a másikat. És nem azon reszketek, hogy mit kapok én a másiktól, és hogyha nem kapok elég szeretetet, akkor jó lesz vigyázni, nehogy kiszolgáltassam magam a másiknak. Az ideális az, ha mindent odaadok a másiknak, és legfeljebb csak remélhetem, hogy ő is így gondolkodik. Ha ő is így gondolkodik, akkor csodálatos lesz két embernek a kapcsolata, és Isten ezt akarja. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, mondja az ige, és aki elveszíti az ő életét, én életem, az találja meg. Nos, nem ismerünk más Isten, csak azt az Istent, aki így cselekszik azzal, aki őt várja, és akkor kettős pont, a második dolog, ez az ellentét, amit itt találunk a negyedik versben. Elébe megy annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek, és aztán a folytatás imét, te felgerjedtél, és mi vétkeztünk, régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Mi az ellentét itt? Hogy egyrészt felismerjük imádság közben azt, hogy Isten elébe megy az embernek. Nem könnyű dolog ez, másik elé menni, például egy haragos viszonyban. Jézus azt mondja, hogy amikor áldozatodat bemutatod, gondolkozz el azon, hogy van-e valakinek panasza ellened. És nem is mondja azt, hogy jogos panasz. Valaki haragot tart veled szemben. Akkor azt mondja, tedd le az ajándékodat, és előbb menj, békülj meg vele, és utána folytasd az áldozatnak a bemutatását. Úgy beszélek erről, mint akinek magának is nehezére esik ez, tehát nem inteni akarom a gyülekezetet, csak együtt gondolkodni erről, hogy bizony nehéz nekünk kezdeményezni a békülést. Azt, hogy újra szóba álljunk egymással, és esetleg a másik keménysége, igazságtalansága Miatt ne veszítsük el a reményünket abban, hogy újra egymásra lehet találni testvéreknek, rokonoknak, barátoknak. Isten elébe megy. Igaz, azt mondja itt az ige, annak, aki igazságot cselekszik, és aki róla emlékezik. De ismerjük azt az isteni tulajdonságot, amelyik nem vár arra, hogy mi igazságot cselekedjünk. Talán csak annyi Isten várás, vagy róla való emlékezés kell a találkozáshoz, mint ami a tékozló fiú esetében olvasható, abban a fejezetben, ahonnan imádság előtti lekciónkat vettük, aki jól felfogott érdekből, gyermeki önzésből változtat elrontott életét. Nem azt mondja, hogy rútul elherdáltam minden értéket, hanem apámnál a béresek is jobban éltek. Bolond vagyok én, hogy itt disznókkal küzdök egy marék makkért, amit nem adnak nekem. Hát hazamegyek apámhoz, és apám van olyan nagyvonalú, van olyan erős a szeretetben, hogy azt megengedi, hogy alkalmazott legyek a családban. Szintiszta önzés, ez gyermeki önzés, de a gondolat, hogy ő hozzá megyek vissza, az, ami itt is megjelenik ebben, akik útaidban rólad emlékeznek, igen, Istenre gondolok, és azt mondom, amit Péter is, Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde nálad van, amit Mózes próbál megértetni a népével is. Nincs más Isten, nem alkudozhatunk egy magasabb rendű Istennel. Mi ez az aranyborjú imádat? Mi ez az Egyiptomba való visszavágyódás? Hát az az Isten, aki megszabadított a rabszolgatartó fáraó kezéből, az majd be is visz bennünket az ígéret földjére, csak legyen türelmünk kivárni ezt. De a tékozó fiú történetében is ez, ami leginkább megrendít, hogy az apa távolról meglátja érkező fiát, elébe szalad, és a nyakába borul, nem engedi végigmondani a bűnbánat szavait sem. Igen, az ellentét arról szól itt, a próféta ráébred, mi vétkeztünk, a te haragod jogos, ez a régóta a héberben úgy hangzik, hogy ősidők óta, a bűnbeesés óta ez a helyzet. Ahogy az Úr ott az özönvíz után megállapítja, nem szabad többé ilyen drasztikus eszközökhöz nyúlni, hiszen az ember természete születésétől fogva bűnre, engedetlenségre hajlik, a kíváncsisága, az önzése eltávolítja az örökké valótól, akkor más eszközökkel kell magához kötnie. Régóta így vagyunk. Megtartottunk-e? És akkor harmadszor a proféta megvizsgálja a mi igazságainknak, amiben oly nagyon reménykedünk, az értékét. Mi az, amire támaszkodhatunk? Azt mondja, mindjárt olyanok voltunk, mint a ki nem mosott, fertőzött ruha, amit már kikezdett az idő, mintha egy sírból, egy halottról vették volna le ezeket a ruhákat, amit értelmes ember nem vesz fel. Nagy a kockázata, a fertőzés kockázata. Vagy olyan a mi igazságunk, mint a lehullott falomb. Nem lehet visszarakni a fára. Tehát amikor saját igazságainkra mutogatunk, az körülbelül olyan, mint arra a lombra, ami már lent van a földön. Nem tudunk mit tenni vele, komposztáljuk, vagy elégetjük, de nem tudjuk visszarakni a fára, hogy árnyékot adjon, vagy az élet tovább folytatódjék, ha innen most lehullana szőlőtőről a sok levél, akkor ez annak a jele volna, hogy nem lesz gyümölcsérés. nem tudnánk visszarakni, és azt mondani, hogy jaj, valamit elrontottunk, menjünk mégis vissza, ragasszuk vissza a leveleket. Mindjárt olyanok vagyunk, mint a tisztátalan, megfertőztetett ruha és a hervadt falomb, és az álnokságaink, mint a szél, szana szét fújnak bennünk, elhordanak bennünket. Milyen szép, amikor a szél a lombot zúgatja, nagyon szeretjük zizegést hallani. Hát amikor hordja az elsárgult faleveleket, az is szép, de mondom, az már egy másik történet. Ilyenek a mi igazságaink, nem megyünk semmire vele. Negyedszer. Be kell vallanunk az Úr előtt, hogy nem volt senki, aki segítségül hívta volna az Úr nevét igazán, önzetlenül. Megint egy nagyon érdekes fordulat van ebben a 6. versben, amikor azt mondja, hogy orcádat elrejtetted előnk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. A héber szövegben megint csak arról van szó, hogy kiszolgáltattál vétkeink hatalmának bennünket. Ez a gondolat a jegyánkban is előkerül, a ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól gondolat. Ott is erről van szó, hogy ne engedd, hogy a vétkeink eluralkodjanak felettünk, és átvegyék az uralmat. Hova mehetnénk akkor? Ki az, aki segít rajtunk? És az utolsó gondolat, az 5. az imádság egyik legkedvesebb részlete, ó, ne haragudj, Uram, felettébb. Bölcsek megkérdezik, hogy miért nem azt mondja itt a próféta, hogy egyáltalán ne haragudj. Hát azért mondja ezt, mert azért némi haragra oka van. Az Úrnak csak felettébb ne haragudj meg. Van a szövegnek egy olyan értelme is, egy kicsit szemtelenebb vonás esetleg ebben az imában, hogy meddig fog ez még így menni. Mi vétkezünk, te megversz minket, megint vétkezünk, megint megversz. Hol lesz ennek vége? Van-e ennek így egyáltalán értelme? Ó, ne haragudj felettébb. Atyánk vagy, aki látod bűneinket, és látod a mi erőtlenségünket, nem hívtuk segítségül a te nevedet, ne haragudj felettébb. És ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Gondold meg, hogy olyanok vagyunk, mint a Mester kezében az agyag, amely formálható, ilyen fazekasnak a tevékenységére utal, itt akkor még nem voltak ilyen gyári edények, mint most, kiki vagy elkészítette a saját edényeit, vagy elment valaki ez, aki ezt meg tudta tenni, mert inkább csak idegenforgalmi látványosság, vagy valamilyen művészi tevékenység az agyagedény készítés. De aki látott ilyet, vagy esetleg tartotta kezében agyagot, az tudja, hogy egy óvatlan mozdulat elég, és akkor tál helyett bögre lesz, vagy gyertyatartó, vagy nem tudom én mi, az agyagból, vagy kilukad. És akkor mit csinál a Mester? Újra gyúrja a markában az agyagot. Ilyenek vagyunk a te kezedben, Uram. Te formáltál bennünket, a te műved vagyunk. Ne haragudj hát ránk, hiszen mindnyájan a te néped vagyunk. Az imádságban ezt is megvalljuk. Van, aki szereti ostorozni önmagát, felsorolni gyarlóságait, egy kicsit azért is, hogy önmaga találjon mentséget a gyarlóságaira, de nem erre gondol a próféta. Csak saját formálhatóságára, amiből ez is, az is készülhet, de azt a hitét is megvallja, hogy Isten kezében ebből jó dolog alakulhat ki az én agyagszerűségemből, az én gyengeségemből, az én formálhatóságomból, befolyásolhatóságomból. Imádságban elmondom, Uram, nem önmagamat formálom olyanná, amire én is büszke lehetnék. Te vagy, aki engem alakítasz, és azt kérem, hogy a te dicsőségedre formáld az én életemet. Olyanok vagyunk, amilyenek, de Isten örökké való szeretettel szeretett, öröktől fogva nem hallatott, nem ismertetett más Isten, mint aki vonzódik teremtményeihez, és akarja teremtményei dicsőségét és örömét. Köszönjük ezt neki. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten mennyei, édesatyánk, köszönjük neked, hogy így szeretsz bennünket, így tartasz a kezedben, ahogy a művész formálható anyagot, és ismered szokásainkat, természetünket, gyarlóságainkat. Nem ezt soroljuk fel, hanem rámutatunk te jóságodra, irántunk való szeretetedre. Keresel akkor is, ha eltávolodtunk tőled, nem csak azzal állsz szóba, aki értéktartó és aki követni akar. Jó a te társaságodban lenni, kérünk, áld meg a mi életünket most is, hogy áldással legyünk mások számára is. Amen. Helyünket elfoglalva a 32-es ének első versével folytatjuk Isten tisztelt.